reggelt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy mindenki jó a tegnap este. Kinek volt legyek invázió a szobában? Én köszönöm a biztonságképteleket, nagyon jó volt hallani. Köszönöm. Nagyon jó volt a dicsőítés. Nagyon jó volt. Én örültem, hogy itt lehetem és részletem, hogy imádjuk Istent előtt. De az a játék, az a tánc, amit csináltunk, az már óriási! A kérdés az, hogy azok az összes történeteket, amit itt eljátszottunk, ugye Jónás, és Dávid és Pál, ezek hogyan alakítsák ki egy történetet? Ezek mi köze egymáshoz? Tehát az a kérdés, amit próbáljuk megérteni ezen a hétvégén, hogy a Biblia tele van sztorikkal. De mi köze a Dávid sztori, ugye a Pál esethez, vagy a Noé, vagy Ábrahám, ezek mi köze egymáshoz? És amit próbálok csinálni ezen a hétvégén veletek, megértetni, hogy a Biblia az egy sztori, egy csodálatos sztori, ahol Isten ebben a drámában ő a főszereplő. Az egész Biblia ő rá mutat. Krisztus ő a hős. Nincsenek hősök a Bibliában. Egyetlen egy hős van. Jézus Krisztusról szól a Biblia. És tegnap elindultunk ezzel a narratívval, mert a Biblia mondja magáról, hogy ez a metanarratív, ugye? Ez a könyv, amit minden más könyv regény fölött áll, amit megmagyaráz, hogy miről szól az egész világ. És csak mint rövid összefoglaló, miről volt szó tegnap? Van egy Isten, teremtő király, aki megteremtett minket, mert nagyon szeret minket. Gyönyörködik bennünk. És létrehozta a világot, megteremtett minket, hogy mi kapcsolatban élhetünk ő vele. És ezt a fogalom használjuk szövetséget, hogy megértsük, hogy mit jelent ez a kapcsolat Istennel. De mi nem csak kapcsolatban léphetünk Istennel, mert ő szent. Neki van egy könyvben járó. És az a Jézus Krisztus. Ő mi megváltunk. A másik téma az az Isten országa. Az miért fontos? Mert az Isten nem csak hívott minket, hogy kapcsolatban éljünk vele, hanem hogy képviseljünk őt. Hogy uralkodjunk ezen a földön. Hogy teremtsük a salom, a békesség ezen a földön. Ő minket akar használni. De az ő országában Jézus Krisztus, ő a király. Tehát van két téma, Isten országa és a szövetség, de mind a két téma Krisztusról utal, mert az egész Biblia Jézus Krisztusról szól. És elindultunk tegnap ezzel a sztorival, hogy a teremtés rövid történet után rögtön az emberiség bűnben esett. Sátán, az Isten ellensége becsapta őket. Bűnben estek, tönkretették az egész világot, de amikor Isten hozza az ő ítéletet, már rögtön ígéri a Biblia elején, de én megyek utánatok, mert szeretem titeket, és meg fogom váltani titeket. Küldöm az én hősöm. És a hős mit fog csinálni? A sátán a fejére fogja taposni. És megváltja az ő népét. Ez az első ígéret a Bibliában. Jönni fog a hős, jönni fog a megváltó. Tehát azt hiszem, hogy idáig jutottunk a Biblia két fő kérdéseivel. Isten hogy fog újra szeretett kapcsolatban az ő népével, aki bűnben esett? Isten hogy fog legyőzni az ő gonoszlenség, a sátán? Hogy fog kinézni ez a háború? Tehát, folytatjuk ezt a drámát. Lássuk meg Jézus Krisztus, mint főszereplő, mint az egyetlen hős a Bibliában. Hogy végzi ezt a munkát? De kezdjük imádsággal. Forduljunk az Úrhoz és imádkozzunk. Mennyi atyák, olyan jó, hogy elkezdhetjük a napunkat együtt, de jelenlétedben, és énekléssel tudunk téged imádni, mert te méltó vagy. Sízok, hogy az egész életünk arra szól, hogy jobban megismerjünk téged. Köszönöm, hogy kijelentetted magadat a Bibliában, és reménykedted minket, hogy a vakságban, a sötétségben maradjunk. És köszönjük, hogy énekelhetünk arról, hogy minden nap megújul a te szereteted felénk. És bármilyen nehézségünkben vagyunk, bármilyen viharak vannak körülöttünk, de mindig lehajolsz hozzánk. Szeretetben, mert hűséges vagy hozzánk, Jézus Krisztusban. Kérünk, hogy ma újra engedj, hogy lássunk téged. Engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet, engedj, hogy lássunk a te tervedet. Engedj, hogy valahogy tudjunk a mi szívünkkel felfogni, hogy jó vagy, egy jó Isten vagy, és hatalmas vagy. Tökéletesed a szereteted, és tökéletesen a te hatalmad. Úr Jézus, légy velem, mint előadó, könyörög rajtam, látod, hogy milyen nagy szükségem van rád. Kérlek, légy velünk, engedj, hogy felfogjuk a te történeteden. Krisztus nevében. Amen. Tehát, a Noé történetnél abba hagytunk tegnap, tehát folytatódik, ez az egy sztori. És a Noé történetnél az a lényege, hogy Isten kötött egy szövetség nem csak Noéval és az ő utódaival, hanem kötött szövetség az egész világgal, az állatokkal és mindenkivel. De ez a történet kezdődik egy nagyon szomorú hírrel, ez az első Mózes 6-ban. Megy a háború. Ki fog nyerni? Sátának a gonosz birodalom, vagy az Isten az országa? Melyik ki fog nyerni? Meg fog győzedelmeskedni, és az első Mózes 6-ban azt olvasunk, de amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és hogy az emberi szívének minden szándékába és gondolata szüntelenül csak gonosz. Megbánta az Úr, hogy embert alkotott a Földön, és megszomorodott a szívében. A Biblia egy igazi dráma. A Biblia egy igazi dráma. És már itt van az első pont a Bibliában, hogy mi történt? Az Isten terve nem fog megvalósulni. Úgy néz ki, hogy a gonosz fog győzni. Itt van egy mély pont a Bibliában. De Isten beleavatkozik. Beleavatkozik az ő nép oldalra. És megígéri, hogy ő le fogja győzni a gonosz. Az Isten közbelép. És mit csinál? Nagyon jól tudjuk az Noé történetét. Özönvízzel pusztít el mindent és mindenkit. Kivéve egy családot és azok az édes állatokat, amit Ádám elnevezett. Tehát folytatjuk a sztori, miért mondom édes állatok, mert sokszor elmegyek egy óvodában, ugye, és látom a Noé bárkája, ott vannak az aranyos állatokat, ott van a szivárvány, egy nagyon boldog kis történet. Igen, ne felejtsük el, ez egy katasztrófa volt. Isten megölt mindenkit a Földön. A gonoszság miatt. A gonoszság úgy terjed, hogy Isten bele kellett avatkozni. És igen, megmentett egy családot. És az összes állatokat, amit Ádám az előbb megnevezte. És most Isten mondja, hogy rajtatokon keresztül szeretnék megtartani ezt a rendet. Azt mondja az első Mózes 9.6-ban, aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja. Mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Mindannyiunknak nagyon értékesek vagyunk. És az Isten, aki be kellett avatkozni, és hogy megjöjjön minden gonoszságot, azt mondja, most innentől kezdve, Noé, a te családodok, ne engedd, hogy a gonoszság tovább terjedjen. Ha valaki gyilkol, akkor közbe kell lépned. Igazságot kell végrehajtani a Földön. Ne engedjétek, hogy újra terjedjen a gonosz. Felelősek vagyok. Magyarul, uralkodjon. Ugyanazok a témák végig mennek az egész Biblián. Tehát uralkodni kell, és szaporodni kell. Állandóan újra megismétlődik ezen a témán. szövetséget kötött Noéval, és az ő utódaival, és az egész világgal, és megígéri, hogy megőrzi a Földet. Amikor látjuk a szivárványt, ez egy csodálatos jel, hogy Isten megígéri, hogy hűséges marad, és ő fenntartja ezt a világot, és többet nem fogja elpusztítani. Szereti a világot, szereti az embereket, és megígérte, hogy többet nem fogja így beavatkozni. És most már tudjuk, hogy most már a Noé-nak az utódon keresztül jönni fog a megváltó. Ahogy Isten megígérte, jönni fog a megváltó, aki a sátának a fejére fog taposni. És most már tudjuk, hogy a Noé-n keresztül jönni fog. De hogyan végződik a történet? Lapozok még egy oldalt, és látjuk a Bábel torony történetet. Az emberek összefognak, és mi a lényeg ennek a történetnek? Büszkeségből akarnak építeni magas toronyot, hogy az emberek lássák, hogy mi kicsoda vagyunk. Magyarok újra felhatalmasodik a gonoszság, a büszkeség a világon. És Isten megint kell beavatkozni. És mit csinál? Ad neki különböző nyelveket, és szétszórja őket. És ez megint egy megváltó ítélet, nem haragból csinálja ezt. Miért adott az emberiségnek különböző nyelveket? Mert az gátolja, hogy a gonoszság gyorsan terjedjen, ugye? Ha a gonoszság felmerül egy országban, mondjuk német nyelven, 1940-es években, akkor ez a gonoszság csak tud terjedni, aki ért a német nyelvet, azt a nyelvet. A nyelvek gátolja, hogy a gonoszság ne gyorsan terjedjen. Ez egy megváltó ítélet. Isten gátolta ennek a terjedelem, vagy a gonoszság terjedelem. Tehát itt is beavatkozott. Oké, mi volt a megváltás ígéret 2? Tehát az első már volt, hogy jönni fog a megváltó, de most már Isten kiválaszt egy embert, Ábrahámot. És Ábrahámmal kötött egy szövetséget, és megígéri, hogy megáld minden népet Ábrahám és az ő utódaim keresztül. Ez az egyik legfontosabb vers az egész Bibliában, 1. Mózes 12, 1-3. Miért annyira fontos? Mert ez Isten mintha újra tervezés, egy új terv jön létre. Az Isten a közvetlen szövetség kapcsolatban volt mindenkivel. Közvetlen szövetség kapcsolatban volt mindenkivel. De látunk, hogy a gonoszság terjed. És most Ábrahámmal az Isten kijelenti egy új stratégiát. Innentől kezdve ő nem lesz csak ilyen közvetlen szövetség kapcsolatban van mindenkivel. Lesz, mert ő kapcsolatban mindenkivel, de különlegesen szövetség kapcsolatban lesz Ábrahám és az ő utódain keresztül, és most az Istennek az áldása nem közvetlenül kimegy a világ felé. Az Istennek az áldása most innentől kezdve az ő népén keresztül fog menni. Az Isten meg fogja áldani ezt az egész világot, de innentől kezdve az ő népén keresztül megy ki az ő áldás. Olvassuk ezt fel. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak, menj el a földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek, és megáldalak, nagyját teszem a nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldokat, és megáldozom a téged gyalázokat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Istennek terve van minden nemzetséggel. Meg fogja áldani minden nemzetség, de már a Biblia elején megmondja, hogy ez csak úgy fog történni az én névem keresztül. Ki fog menni az áldás? Ábrahám utódain keresztül. Isten megígér Ábrahámnak, hogy sok utód lesz. Pedig Ábrahámnak ugye nem is volt saját gyermeke még. És tudjunk, hogy Ábrahám, ő mégis lett a zsidókat az atya, de ő lett a hívők atya. Hogy lett ez hívők atya? Ábrahám hitt az Úrnak, és igaznak tekintette. Ezt olvassuk az 1. Mózes 15.6-ban. Ez az első helye Bibliában, hogy valaki Isten igaznak nyilvánított, hitáltal. Ábrám hit az Úrnak, és ő igazságot tulajdonította neki. Ez az első hely rögtön a Bibliában, hogy valaki üdvözölt, igaz lett Isten előtt, hitáltal, nem cselekedett. Tehát, itt látjuk, hogy az egész Ószövetségen keresztül húzódik az evangélium. Az egész Ószövetségen keresztül az emberek mindig üdvözöltek hitáltal az Isten ígéretében, ami mutat az eljövendő Messiásra. Isten, most ez egy nagyon fontos kérdés, Isten hogyan tudta megígérni, hogy megáldja Ábrám utódait, amikor már előre tudta, hogy bűnösök lesznek? A szövetségnek mindig van két oldal. Az Istennek van egy feltétel nélküli áldás. Ez többször ígéri, meg fogom áldani az én népemet. De ugyanakkor mindig ott vannak a feltételek. Ez, amit neked meg kell tenni. Ezek két dolog mindig feszültségben vannak egymással. Isten hogy mer ilyenet ígérni az ő névének, hogy én mindenképpen meg fogom áldani titeket. Pedig tudta, hogy milyenek lesznek az Ábrámnak az utódai. Hogy tudta ezt csinálni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Első Mózes 15-ben, amikor Isten köt szövetségét vele, hogy nézett ki az a sztori? Ha van a Bibliátok, akkor nyissátok ki, ez egy nagyon fontos történet. Isten kötött egy szövetséget Ábrahámmal ugyanabban a formában, ahol az emberek akkora van mindig kötött egy szövetséget egymással. És mit csinál ebben a helyzetben? Isten parancsol Ábrahámnak, hogy vegyél állatokat és darabold őket ketté, hasíts őket kettévé, hogy mondják azt. A lényege, hogy tedd őket úgy ki, hogy az állatnak a test, az egyik darabban itt van, az állatnak a másik test, ez másik oldalán van. De próbáljuk ezt elképzelni, ezt a helyzetet. Ott vannak ezek a feldarabolt állatokat, mindenhol vér folyik. És most Isten készen van szövetséget kötni Ábrahámmal. Meddig ezt mind elintéztek, este ledett. És Ábrahám elaludt. És Ábrahám egy álomban látja, hogy mi történik. Egy tüzes fákja, Isten átmegy az állatok között. És Isten kötött szövetségét Ábrahám azon a napon. És az miért annyira radikális? Mi történik itt? Akkori időben, amikor két király kötöttek egy szövetséget, a gyengébb fél mindig ment át. Ugye? Van egy nagy király, és van egy gyenge király. Kötnek egy szövetséget. És a hatalmas király, ő az, aki lép a kisebb felé, hogy kérjük, kössünk szövetséget. De kisebbnek át kell mennie. Magyarul ő átsétál ezen a sok véren. A vér ott van az ő lábán, mint egy emlék, hogy ha nem tartom be a szövetségnek a feltételei, akkor úgy legyen nekem, mint az állatok. Hogy az én vér fog folyni. És mi történik ebben a szövetségkötésben? Nem Ábrahám megy át. Mint az Isten azt mondja Ábrahámnak, Ábrahám, fontjál, nézd ki, jöjj föl. Mert ha te átmész ezen, akkor a te utódaim keresztül ott lesz az ítélet és az árnyék. Ábrahám aludjál, én át fogom menni. És az ítélet, ami a te utódaim meg fognak érdemelni, az ítélet nem rajtuk lesz. Az ítélet majd én magamra veszem. Majd ez én vélem fog folyni helyette. És én így tudom megígérni, hogy meg fogom áldani a te utódaidat. Mert a szövetségek mindig voltak ítélet és áldások. És Isten azt mondja, hogy vállalom az ítéletet. Vállalom az átok. Az átok rajtam lesz, és emiatt még marad nektek, az csak az áldás. Itt a Biblia megalapozza, hogy Isten meg fogja ígérni, hogy meg fogja áldani az ő népét, mert magára veszi az ítélet. Ez az első nagy előkép, ami előmutat a Golgotai keresztre. De mit is mondott Ábrahámnak? Mi volt a feltétele? Hogy őrizzék meg az Úr útját. Igen, meg foglak áldani, de most már viselkedjél méltó, hogy én szövetségben léptem veled. Őrizzék meg az Úr útját. Éljetek egy szent életet. Ez volt a parancs, amit Isten mondott Ábrahámnak. Isten megígéri Ábrahámnak a földet. Konkrét határokat jelöl ki Kánaánban. Első Mózes 15-ben nagyon jól tudjuk pontosan, mi az a föld terület, amit Isten megígért Ábrahámnak. Megígéri, hogy ezt fogom adni nektek. És Ábrahám nem csak utódaid lesznek, hanem tőled fognak származni királyok. Igen, ez megint egy utalás, egy előkép, hogy Ábrahám utódain keresztül, hogy jönni fog a király, ugye? A király, aki Krisztus. Tehát, azt is megígérte Ábrahámnak, hogy a te néped 400 év fogságba fognak menni. És Ábrahám, Isák, Jákobon keresztül, ugye Isák volt a csoda gyerek, Ábrahám idősebb korban megszületett, meglettek a gyermeké, Jákobnál 12 gyerek volt, és Józsefen keresztül, az egyik gyerekon keresztül, ő lement Egyiptomban, és ott kezdett szaporodni, és az Izrael nép mindenki lekerült Egyiptomban, és 400 évig ott laktak, de rabszolgaságban voltak. És most Isten újra beavatkozik az ő népe miatt, beavatkozik, hogy megváltsa őket a 400 év rabszolgaság után. Tehát itt látjuk, hogy Isten köt megint egy szövetséget Mózessel. És, amit látok itt, az, hogy az Isten megalapozza az ő országát. Amit azt jelenti, hogy megalapozza az országát, kezdjünk látni ezek a fontos témákat, vagy motivumokat, ahogy az Isten elképzeli, hogy milyen lesz az ő országa. Lehetne mondani, hogy itt van a, segítségek, ez a DNS, ez a DNA, genetikai, minden fontos gondolat már itt látjuk Mózes idejében. Hogy milyen lesz az ő országa, milyen az ő elképzelés. Ő mindent elmond Mózesnek. Azért mondjuk, hogy a megalapozás az Isten országának. Tehát Isten szövetségét köt újra az ő népével, hogy éljenek az ő dicsőségére, és hogy áldás legyenek minden más nép számára. Magyarul én vagytok a ti Istenetek, és most ti éljetek az én dicsőségemért. Abban a föld területen, amit én adok nektek. Hogy most más népek fognak jönni, és fognak látni titeket. És hajt lássak, hogy milyen gyönyörű ez a társadalom. És milyen fantasztikus, bölcs Istenetek van. Ez volt az ő feladatok. Nekik nem kellett sehova menni, csak ott élni azon a földön, amit Isten adott neki. Tehát itt van a szövetségek a mondata. Népemmé fogadlak titeket, és a ti Istenetek lesztek. Én megtudják, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti Istenetek. Aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszer munkától. Itt látjuk az első kép, hogy az Isten beavatkozik, és megváltja az ő népét. Tehát a családból ország lett. Ez is meg volt ígérve Ábrahámnak. Annyian lettek, mint a homok a parton. Tehát rengetegen vannak úgy, ahogy Isten megígérte. És Isten az ő atyai szeretettel első születnek hívja őket. Én vagyok a ti atyátok, ti vagytok az én első születtem. Isten akarja biztatni őket, hogy ő már szövetség kapcsolatban az ő népével. És amikor beavatkozik, megmondja nekik, hogy én azért avatkozok be, és azért megváltom titeket a kényszer munkából, a rabszolgaságából, mert én irgalmas, kegyelmes, hűséges Isten vagyok, és én már kapcsolatban vagyok veletek. És hogyan váltsa meg ez a népét? Emlékszek az első Páska ünnepre, ugye? Hogy volt ez az egész? Isten lesújtotta Egyiptomot ezek a 10 ítéletekkel, és megmondta az ő népének, hogy mielőtt elvonultok Egyiptomról, áldozátok fel egy állatot, és a vért kenjétek az ajtó félfán. És ahol láttam a vért, megkímélem azt a családot. És egész Izrael ezt megcsinálta, Isten hozta az ő ítéletet, és ahol nem látta a vér, ítélet volt. De ahol meglátta a vér, Isten megáldott a családot, és megváltotta őket. És több millió zsidó így menekültek Egyiptomból. De itt megint rengeteg előképek vannak, tehát ez az első úrvacsora, ha így akarjuk mondani. Az első páska áldozat. Ez az első bárány, amit fel lett áldozva, és az ő véren keresztül Isten kímélte az ő névét. Ami előre mutat Krisztus vérére. Ki volt a vezető népnek? Mózes. Mózes milyen tisztséget töltött be? Ő volt a pap. Ő volt a pap, tehát ő képviselte a népet Isten előtt. Ő volt a proféta, amit ő képviselt Isten a nép előtt, és ő volt a király. Ő vezette a népet. Mózesben nagyon ritkán a Bibliában látjuk mind a három tisztséget egy emberben. Mózes, pap, proféta, király volt, amit azt jelenti, hogy ő is egy előkép, amit mutat előre, hogy mikor fog jönni az igazi pap, proféta és király, aki Jézus Krisztus. A tökéletes pap, proféta, király. 40 évi pusztai vándorlás, Isten vezeti őket az ígéret földjére. Az nem annyira jó sikerült az a történet, ám érdekes módon, 5. Mózes 29.4, nézzétek meg, ha valaki érdekel, az a vers meg is mondja, hogy ezek generáció nem volt körülmetélve az ő szívük. Ezek még nem hittek, az Úrban, neki nem volt igazi hitük, és folyamatosan lázadtak Isten ellen. Erről fogok beszélni a szemináriumban, hogy Isten hogyan bánt az ő népével az Ószövetségben. Isten megváltotta az ő népét, ugye? Mégis sikerült kihozni őket az ígéret földjébe. És mi volt a cél velük? Ahogy mondtam az előbb, hogy uralkodjanak a társadalomban, és képviseljék Isten rendjét a világban, hogy mindenki lássa, hogy milyen csodálatos Istenük van. Ezek a versek nagyon-nagyon fontos. Erről lehet megalapozni, hogy az Istennek terve van a várossal. Terve van az ő népével, hogy hogy kell együtt élni, és hogy kell szolgálni az Istent. És azt nevezi az ő népét, hogy szent népe és papokká legyenek minden nép számára. Nagyon érdekes. Az Isten kiválasztja a lévitákat, hogy ők a papok a zsidóknak, de mit mond az egész nép számára? Azt mondja az izraelitáknak, hogy mindannyiatok papok vagyok. És Luther Márton, amikor a reformáció volt, ugye, erre alapozta az egyetemes papság, ami az egyik legfontosabb tanítása a reformációnak. Ami azt jelenti, hogy ha hívő vagy, akkor kaptál tálodjogokat. És Isten azt akarja, hogy használ. És úgy használ, hogy mindenki számára. És ez Isten úgy tekintett az ő népére az Ószövetségben, hogy ti mindenki papok vagytok, minden más nép számára. Az Isten soha nem felelkezett el a többi népekre. Az Istennek mindig nagyon fontos a másik nép. De hogy mondtam ez előbb, az Isten áldás nem közvetlen megy hozzájuk, hanem mindig az ő népen keresztül megy ki az ő áldás. Milyen állapotban van Magyarország? Az Isten népe múlik. Az Isten népén múlik. Az Isten meg akarja áldani Magyarországot. Az egyház, az Isten népén keresztül fog kimenni az áldás. Hogy éljenek a törvény szerint egy elkölcsös életet, újra és újra megmondja nekik ezt a 10 parancsolat, csak ne felejtsük el, mi volt a lényege a törvénynek. Miről szólt a törvény? Nem más, mint szeresd az Istenedet teljes szívedből, ugye teljes erőkkel, teljes elméletedből, és szeresd a felapátodat. Ne szakítsuk szét a törvényt a szeretettől. Ez nem két különböző dolog. Miről szól a törvény? A szeretet. Hogy kell szeretni valakit? Tölts be a törvényt. És Isten adta az ő népnek egy csodálatos törvényt, megmutatta, így néz ki a szeretet. Így tudtok engem szeretni, és így tudtok egymást szeretni, szolgálni. Volt egy parancs nekik, ami nekik nagyon komolyan kellett volna mondani, venni. 5. Mózes 4-ben, amikor Mózes adja az ő utolsó beszél, az ő búcsú beszél, Mózes tudja, hogy ő nem fog tudni bemenni az ígéret földjében. Neki van az utolsó beszélje. És 5. Mózes 4, olvassátok fel. Tele van, hogy többször mondja, óvakodjatok a bálványoktól. Ne imádjatok a bálványoktól. De felejtsd, ez az első parancs, hogy ne legyen más Istened. Ez nem véletlen, ez az első parancs. Ez a legfontosabb parancs. Ne imád hamis Isteneket. Ne imád a bálványokat. Ha ezt fogjátok tenni, csinálni, akkor tönkre teszi magatokat. És ez a téma visszahúzódik az egész Biblián keresztül. Vigyázzatok a bálványokat. Ha lennénk, akkor nagyon sokat beszélnénk el. Majd meglátjuk, hogy mennyi időnk itt ránk. És az Isten felállította, vagy kérte, hogy csinálják ezt a szent sátort, ugye, hogy hozhatják a bűnéket, az engesztelésért véres áldozataikat. És ott imádhatják Istent. Isten létrehozza a papi rendszer. Mi volt a lényeg ennek? Hogy a nép tudjanak úgy menni az Isten előtt. Ne felejtsük el, igazán kétféle ember van a világon. Az egyik oda megy az Isten előző batyúval. Na, uram, nézd meg ezt a sok jót, amit hoztam nekem. Nézd meg, hogy milyen jó ember vagyok. Itt kiterítem előtte az egy összes jót cselekedni nekem. És az Isten unatkozik az egésztől, hogy ez bűzlik ez a sok jót cseleket. Vigyétek el ezt a előttem. Minden hozzá egy másik batyút. Egy másik batyú, ami tele van a te bűnéddel. És legyél őszinte. És azt a bacsit, azt teríts ki az Isten elő. Legyél alázatos, és fogd be mindent, ami benned van. És ez, amit tetszik az Isten, ez igazi beszél, ez az őszinte beszél. Mi, mint bűnös emberek, nem tudunk az Isten elő csak úgy menni. Kell egy véres áldozat. Kell egy közben járva. És az Isten előre készítette az ő népét, hogy majd Isten, Jézus Krisztus majd egyszer jön, és ő fogja hozni az igazi áldozatot. De addig bízatok abban, hogy ez az áldozat, amit hoztak, ez egy engesztelő áldozat. Hogy ez kiengeszteli Istent, mert ő egy szent Isten, és mindig haragszik a mi bűnére. Szeret minket, de haragszik a mi bűnére. És az engesztelő áldozatot, ezek is előképek, ami előre mutatott, hogy valamikor jönni fog a tökéletes áldozat maga, Jézus Krisztus. A szövetség nem csak egy oldalú, feltételek és következmények vannak. Isten megígéri a szövetség átkokat és áldásokat. 5. Mózes 24. Ott vannak áldás, átok. És nagyon két érdekes figyelmeztetés van, vagy konfécia. Mint ha Isten előre megmondja, hogy mi lesz a jövő ennek a népnek. Nagyon-nagyon érdekes. Ha nem engedelmeskednek Istennek, akkor el kell hagyniuk az ígéret földjét, és fogságba kerülnek. Fogságba kerültek. Körülbelül Mózes az 1400, ők mikor kerültek fogságba? 500-700, de ez még 800 év később. Isten előre megmondta, ha nem fogtak engedelmeskedni, akkor fogságba fogtok kerülni. Ez meg is történt. És ez is mondja, 5. Mózes 30-ban, az utolsó napokban, a fogság után Isten visszahozza őket, és körülmetéli a szívüket. Ez is le van írva, 800-900 év mielőtt megtörtént. Isten megígérte, és majd vissza fogom hozni titeket, az utolsó időkben, és akkor meg fogom állni titeket. Ez egy nagyon fontos dolog, majd később ezt meglátjuk. Tehát, a Mózes utáni generáció bátran mert Disney az Urban Józsué vezetésével elfoglaltak az ígéret földjét, és kiűzték az óriásiakat onnan. Igen, csinálták ásatásokat Izraelben, és meg is találták, hogy azok az emberek valójában óriásiak voltak. 3 méter magasak voltak ezek. És a Józsué generáció bátran bíztak az Urban, és legyőzték az óriásiakat, és elfoglaltak a földet. De ez csak egy generáció volt. Rögtön József után megtöpekezik a bírák generáció. 325 év, ez egyik legsötétebb korszak a Bibliában. Borzasztó dolgot olvasok ebben a korszakban. 400 éven keresztül Isten küldi a bírákot, hogy megmentsőző népet az ellenségtől. De miért is volt probléma az ő népével? Mi volt a fő akadály, hogy tapasztalják az Isten áldását? Mindig az ő szívükkel elhagyták Isten, és leborultak, és kezdtek imádni a bálványokat. Hol van a fő probléma az Isten népével? Az ő szívükben, mert imádják a bálványokat. Oké, Bírák korszak után ugorjunk Dávidnak a korszakához. Tehát ott volt Sámuel, ott az utolsó bíra, a Sául, mint az első király. De Dáviddal kötött szövetség. Mi a lényeg ennek a szövetségnek? A megígért áldások megvalósulnak. Tehát Isten országának az ígéretei, Isten megkoronázza az ő fiát. Tehát, amit az Isten megígért Mózesnek, ahogy megalapozta az ő országát, ezek a dolgok kezdnek megvalósulni. Tehát itt látjuk a csúcspont az ő szövetségnek. Így szeretnék idézni az új szövetséget, Abcsa 2. Ezt mondják Dávidról. Dávid proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. De Dávid előre tudta, hogy most az ő utódon keresztül jönni fog a király. Tehát Dávidnél, ugye az egész Biblián keresztül tudjuk, hogy Isten megígéri, jönni fog a király, jönni fog a megváltó. Most innentől kezdve tudjuk, hogy Dávidtól fog származni a király. A Dávid fia. Dávid nagyon jól tudta, hogy aki származik tőle, ő lesz az a király. Dávid tudta. És azért idézem az új szövetséget, mert nekünk szükségünk van, hogy az új szövetség sokszor magyaráz nekünk dolgot az új szövetségre. Nagyon fontos, hogy hivatkozok az új szövetségre. Tehát a szövetség áldásoknak a csúcspontnál vagyunk. Dávid és Salomon uralma alatt beteljesednek az Isten ígéretei. Nézzük ezeket meg. Elsősorban Jeruzsálem lett a főváros. Dávid városa. Dávid, amikor ő király lett, felhozta a Szent Ládát Jeruzsálemben, és onnantól kezdve az Isten jelenléte volt velük. Tehát végre lett nekik egy főváros, mint a többi népek. Jeruzsálem, Dávid városa, Sion. És azt is olvasunk, első királyban, hogy Salomon ideje alatt, Dávid ideje alatt kiterjedtek a megígért földi határok. Dávid, Isten eredetileg mondott Ábrámnak, első Mózes 15-ben meg is valósult. És ő megadta nekik azt a föld részét, a kánaáni föld részét, ahogy megígérte Ábrámnak. Rend és igazság uralkodik az országban. Salomon, mint király, bölcsen uralkodik. Dávid, aki szerette az urat, igazságosan uralkodik. Látjuk egy társadalom, amit működik. Az Isten rendje szerint működik. Van igazság szolgáltatás. És azt is olvasok, hogy gazdasági jólét van, és Salamonnak a bölcsesség miatt van ez. Tehát azon az idén Isten megajándékozta, megáldotta őket rengeteg arannyal. Nagyon gazdagok voltak, a többi országokhoz képest nem volt olyan ország, ami olyan gazdag volt, mint Salamon idén Izrael. És a többi országok jönnek és csak csodálkoznak, hogy mi van itt? Mi ez az ország? és olvasok el, de az első király 10-ben, többen jönnek külföldre, és látják, hogy milyen csodálatos dolgok van. Első király 4-ben azt látani, hogy békesség és boldogság van. Az emberek boldogok. Az Isten éppen végre átérik azt a békességet. Amikor olvasok az Ószövetséget, nem olvasok ezt. Csak itt. Csak itt. Ez azért a csúcspont az Ószövetségnek. Tehát Isten dinasztiát ígér Dávidnak. Dávid tudta, hogy az ő utóda lesz az ő ura. Tehát örökké fog uralkodni, a Melkisedék rendjéből jön majd, pap és király lesz. Ez miért fontos? Az Ószövetségben valaki lehetett pap, ugye Lévit a papi rend szerint, vagy valaki lehet király. Ugye? De Dávid azt az ígéretet kap az Istentől, hogy igen, neki lesz egy fia, aki pap lesz, és király lesz. Nem a Lévita törzs leszármazhatja, hanem a Melkisedek rendje szerint. És van egy rövid jelenet a Bibliában, hogy ez a Melkisedek, és Sálának a királya volt, és pap, aki találkozott Ábrahámmal. És a Biblia erre hivatkozik, hogy Jézus a Melkisedek rendjéből fog származni. És itt látjuk, hogy összejön ez a két vonal a Bibliában itt. Hogy jönni fog a pap, ez egy olyan pap, aki nem csak végzi az áldozatokat, ő fogja hozni az áldozat. Ő lesz a tökéletes pap. De ugyanakkor ő lesz a Dávid fia. Ő lesz az igazi király. Ő lesz a királyoknak a királya. De senki nem tudta elképzelni, hogy ez egy személyben fog megjelenni. Jézus Krisztusban, aki a tökéletes pap és a tökéletes király. Dávidnak a leszármazottja. 110. Zsoltár beszél erről, nem véletlenül, hogy Krisztus idézi többször a 110. Zsoltár. Salomon is tudta, mint király, hogy majd eljön az igazi királyok királya, Jézus Krisztus. Nézzük meg 72. Zsoltár. Salomon, ha jól tudom, ugye rengeteg példabeszéd írt, de ezen kívül azt mondom, hogy még egy Zsoltárt írt, de a 72. Zsoltár ő írta. És ő, mint Dávid fia, Isten megígért Dávidnak, hogy a te fiad uralkodni fog, és Salomon tudta, hogy ő a Dávid fia, aki uralkodik, hogy mint király, de Salomon is tudta, hogy én nem vagyok az igazi. Aki jött utána, ugye? Ő lesz az igazi királyoknak a királya. És a 72. Zsoltárnál Salomon leírja, Salomon írja, hogy milyen lesz az eljövendő király. És itt látjuk egy tökéletes előkép, hogy Jézus Krisztus milyen lesz. 72. Zsoltár, mint egy profécia, aki Salomon írt Jézus Krisztusról. Csodálatos. Dávid tudta, hogy nem ő fogja felépíteni Isten templomát, hanem a fia Salomon. Isten megmondta Dávidnak, hogy te túl sokat harcoltál, egy harcias ember vagy, és nem érdekem, hogy te építs fel nekem házat. De itt van egy szolgált, Isten azt mondja, de én felépítem a te házadat. Tehát Isten megígéri Dávidnak, hogy a te házadból, vagy a te fiaidból, a te utóidból mindig lesz egy király, aki uralkodni. A te házad, a te dinasztiad, az öröké lesz. Tehát Isten építi egy házad Dávidnak, de Isten nem engedi, hogy Dávid építsen egy házad neki egy templomat. Hanem azt mondja, a te fiad, ő fogja építeni a templomat. Tehát Salomon tudta, hogy neki kell építeni az Isten templomát. De Salomon sem tudta, hogy bármennyire pompás is lesz a templom, ez csak egy előkép lesz majd az igazinak. Amit az igazi Dávid fia Jézus Krisztus fog felépíteni. Érted? Mi próbálom csinálni, hogy érzékelteni veletek, hogy ez egész Ószövetség, ez egész előkép, előre néz Jézus Krisztusra. A templom is egy előkép. Emlékszek, mit mondani Jézus Krisztus? Romboljátok le ezt a templomot, ugye, és 3 nap múlva felépítem. Fogunk erre beszélni? hogy ez a templom, ahol Isten és az ő nép találkozik, az nem egy épület, hanem az Jézus Krisztus. Tehát Salomon felépített ezt a pompás, gyönyörű szép templom, ahol az Isten jelen van, de Salomon se tudta, hogy én vagyok a Dávid fia, de igazából aki jön utánam, az igazi Dávid fia, ő fogja építeni az Isten igazi pompás templomot. Oké? Tehát Salomon, hát az ő bölcsessége, Salomon, mint Dávid fia, minden előre mutat Jézus Krisztusra. Tehát grafikailag elkezdődik egy grafika, amit ez az első vonal, hogy a megváltás ígéret, amit Isten megígért Ábrahámnak, végül is ezerben döcögösen mégiscsak kialakul és megvalósul Dávid és Salomon idején. Amit az Isten megígért, azok az áldások meg is lettek, megvalósulnak. És itt látjuk, hogy ez a csúcspont az Ószövetségnek. De mi történik rögtön Salomon után? Mi történik rögtön Salomon után? Az Isten népe megszegték a szövetséget, tehát a megígért átkokat megtapasztalják. Az Isten országa megszakadt. Az a csúcspont, az egy kb. 80 éves időszak. Dávid uralkodott 40 év, és Salomon uralkodott 40 év. Jeremiás 22, és rengeteg verset ide tudnék hozni, de legyen ez az egy vers egyelőre. Sok nép megy majd el a város mellett, és azt kérdezik egymástól, miért bánt el így az Úr ezzel a nagy várossal? Mi történt velük? Akkor majd ezt felelik. Azért, mert elhagyták Istenüket, az Úrnak szövetségét. Hogy hagyták el a szövetséget? Más Istenek előtt borultak le, és azokat szolgáltak. A bálványimádás. Ez a paráználkodás. Szerelmesek lettek hamis Istenekben. Csak az Isten nép tud paráználkodni Istennel. Az Isten szereti az ő népét, és az Isten nép folyamatosan az Ószövetségét. Látjuk, hogy hátat fordított Istennek, és a bálványokat imád. Az angol nyelven szépen jön ki. Idolatry. Adultery, paráználkodás. Idolatry, a bálványimádás. Igen, az Isten nép az ő szívükkel szerelmesek lettek a hamis Istenekben, és emiatt az Isten haragszik, mert ő szereti őket, és tudja, hogy ezek a hamis Istenek fogják tönkretenni őket. És azért az Isten beavatkozik. Muszáj. Tehát, hogy is történt ez az egész? Először Salamónak a szíve ketté szakadt. Az ő szíve ketté szakadt. Húzódott két irányban. Neki maga van ezer felesége és rengeteg arany, és nem imádta Istent az egész szívével. És hamarosan utána az ország is ketté szakadt. A fia uralma alatt fellázott az északi tíz törzs, és külön válik. 5 év alatt elveszítették az összes aranyot. 5 év alatt, tehát, hogy elveszítik az összes gazdagságát. Isten szövetséget kötött velük, és így fejezte ki irántuk a való hűséges szeretetét. De ők mindig megszedték a szövetséget. A szövetségi ítélet magukra vonták. Szóval ne lássuk el, hogy az Isten egy kemény, kező, szent Isten, aki nem tűri őket. Nem, az Isten népe, meg a gonoszság mennyire mély volt. Csodálatos és bölcs törvényeket adott nekik Isten, ugye? Hogy szeressetek egymást, meg is mutatta, hogy hogy kell egymást szeretni. És hogy tartsák a rendet a társadalomban, és hogy éljetek egy szent életet, Mikiás 6-8. Szépen leírja Istennek, hogy mi az, amit ő elvárt az ő népétől. De ezt is megszegték. Ez Isten éppen megszegte az Isten törvényét, de ugyanakkor próbálták felhasználni a törvényt, hogy igazak legyenek valahogy Isten előtt. Önigazultak akartak lenni. dat ahelyett, hogy használják az Isten törvényt, hogy tudjanak egymást szeretni, mit csinálnak vele? Próbáljanak felhasználni az Isten törvényét, hogy megmutassa az Istennek és másoknak, hogy mi mennyire jók vagyunk. És megszületett az egész farizéus rendszer. A önigaz volt, mi vagyunk az igazok, mi vagyunk a jók, és lenézték a többi népet. Használták az Isten törvényét nagyon rossz módon. Nem úgy az Isten akart, hogy használják a törvényt. És ez a büszkeség, ez a vallásos rendszer alakult ki az Isten törvényéből. És ez soha nem akarta, hogy így használják a törvényt. Isten atyai szeretettel szerette őket, de mindig elfordultak tőle, és a bálványokat imádtak. Elfordultak az Isten élő Istentől, és a szomjúságukban hamis forrásokhoz fordultak. Itt van egy nagyon fontos vers a Bibliában, Jeremiás 2:11-13. Olvasom fel nektek, és utána kicsit magyarázom. Cseréld le pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek. De népem fölcserélte a dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen! Borzadjatok, szörnyöködjetek, nagyon így szól az Úr, mert kétszeres rosszat cselekedett a népem. Engem a folyóvíz forrását elhagyta, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyeket nem tartják a vizet. Ez egy gyönyörű szép kép. Ez Isten mondja az ő népének, hogy én vagyok az örökké való forrás. Én adom nektek az élő vizet. Én adom nektek az életet. Gyertek hozzám, ingyenes az élet forrása. És mit csinál az Isten népe? Köszönöm, nekem nem kell. És az Isten nép fordul a bálványokhoz. És azokat imádják. Most mik ezek a bálványok? Mik ezek a bálványok, amik tönkre tette az ő kapcsolatok Istennel? A mai világban mi nem boruljuk le egy dolgok előtt. A bálványok hol vannak? A bálványok a mi elképzeletünkben. Elképzelünk bizonyos dolgokat, hogy attól a valamitől tudok szerezni az életet. Attól a valamitől tudom megszerezni a biztonságérzetet, a fontosságérzetet. Mik azok a dolgok, amit elképzelünk? Hú, megszerezem a diplomámat, egy szép karrierem lesz, megveszem a kocsit, a házat. Ugye meg lesz a család, hogy mit tudom én, milyen elképzelésed van, hogy ha azt megvalósítsam, ha azt az álmom elérjem, hogy ha megvan ez a kapcsolat, akkor ha úgy érzem, hogy szeretve vagyok, hogy megvalósítom azt a karriert, megszerezem azt a pénzt, egy bálvány bármi lehet, ami azt gondolom, hogy én ettől megszereztem az én identitásomat. Én valaki vagyok. Fontos. Értékes vagyok. Biztonságban élhetek. És ezek a bálványok sokkal közelebb állhoznak hozzánk, mint mi rá tudunk képzelni. Mik azok a dolgoktól, amik kiborulsz, amiket nem tudod megszerezni, ugye? Vigyázz, mert ezek az érzelmi kitörések, ezek a nem sikerül, ugye? De mik azok a dolgokban az életedben, amire nagyon vágytál rá, de nem jött be, és kiborultál. De mi az a dolog, ami bejött, amire nem vágytál? Attól kiborulsz. Csak az érzelmek igazából csak elárulják, hogy mi van a szívedben. Az Isten az első, vagy valami más, vagy valaki más. Tehát vigyázzunk, hogy ne csak mutatjuk az Isten népét, hát nézd meg, ők imádták a bálványok, de mi nem ilyenek vagyunk. Nem, a Biblia beszél erről. Apcsal 17-ben Pál, amikor Athénben van, beszél a bálványokról. És azok a bálványok az elképzeletben van. Mi elképzeljük, hogy ez, ami nekem kell. És leboruljunk előtte? Igen, mert képesek vagyunk óriási áldozatot hozni, hogy megszerezzem azt, amire azt mondom, nekem ez kell nekem. Tehát mindenki gondoljon a saját szívére, de ez a fő probléma az Ószövetségben, amikor megszegték a szövetséget, és megérdemelték az Isten vagy az ítéletet. Isten papokat adott nekik, hogy küzdben járjon a bűnökért, De a papok korruptak lettek, és vallási rendszert csináltak az áldozatokból. Egy üres hagyomány vált az egész. Megint Isten megajándékozta nekik valami gyönyörű szépet, az egész papírrendszer. És ahogy önök visszanyúlták hozzá, kicseréltek és használták föl az ő saját büszkeség, saját dicsőségére. Proféták küldött hozzájuk, hogy képviseljék Istent, hogy visszaterelje őket magához. Isten mindig proféták küldött, szeretem titeket, gyertek vissza. Térjétek meg, forduljatok vissza hozzám. De a proféták sokszor hamis üzenetet mondták. Vagy ha az igazságot szóltak, akkor megölték őket. Hiába Isten küldte a proféták hozzájuk, megölték a profétákat. Isten a ketté szakadt országnak, Izraelnek és Judának, mindkettőnek királyokat adott. De a legtöbb király gonosz volt, és félrevezette a népét. Ahogy a király ment, abban az irányba ment a nép is. És ez mindig, ez volt a két fő probléma, ami végighúzódik az egész Ószövetségen keresztül. Gonosz királyok voltak, és gonosz volt az ő szívük. És pontosan ez, amit az Isten meg fogja oldani. Fogok adni nekik egy szívet, és küldöm nektek egy jó király. Hiába volt vallásos a nép, igazságtalanság és irgalmatlanság uralkodott a társadalomban. Olvashatok ezt újra és újra. Senki nem gondolja, hogy mielőtt Isten kihúzolta őket fogságban, hogy senki nem járt templomba. Én hiszem, hogy a templomok dugig voltak, mielőtt ők mentek fogságban. Az Isten népe vallásos volt. Jártak templomba, de az ő életük, amit éltek a társadalomban, abszolút nem stimmelt az ő templomba járással. Imádták Isten az ő szájukkal, de a társadalomban igazságtalanság volt, és irgalmatlanság volt. És az Isten azért haragudott rájuk. Azt mondja, nekem nem érdekel, ahogy imádtok engem a szátokkal, mert az üres, ami a szívetekben van, ami az életetekben van, az, ami fontos az Istennek. Amikor Isten kötött szövetségét Izraellel, az atyai szeretetből megígérte, hogy meg fogja áldani őket. És ez az utolsó díja, hogy jót tudom, ezzel fogunk befejezni. Isten kötött szövetséget az ő népével. Szeretettől megígérte, feltétlen nélküli módon, hogy meg fogom áldani titeket. Ugyanakkor, mivel Isten szent, megígérte, hogy ha megszegik a feltételeket, akkor meg lesznek átkozva. Ez is többször kifejezte. Vannak feltételek, ha nem tartsatok be, akkor jönni fog az átok. És emiatt az egész Biblián keresztül érezhető egy feszültséget. Isten mit fog csinálni a népével, aki folyamatosan lázad ellene? Hadd helyzet. Isten mit csinál az ő népével, aki folyamatosan lázad ellene? Beadja a derekát? Oké, feladom. Megállom titeket. Megértem, hogy megállom. Tudom, hogy ezt a legjobbat próbáltok, de nem annyira jó sikerült, nem baj. Szeretem titeket. Beadom a derekamat, és én úgy is szeretlek. Ha átvesztjük ezt a hozzáállás, ez egy liberális felfogás. Hát Isten mindenkit szeret. Nem tudom, hogy hány prédikációt úgy hallottad, hogy az Isten mindenki szeret. Ez egy kezdés a liberális gondolkodásnak. Láttam egy konferencián, a lelkész folyamatosan csak erre beszélt, ez egy ilyen kinti, nagy konferencián volt, és ahogy a lelkész beszélt az Isten szeretetéről, lehetett látni, hogy hogy a fiatalok mindenki csak hátra dölt, tök jó. Annyira jó, hogy az Isten szeret. Vigyázzuk ezzel a féle gondolkodással. Vagy, ahelyett, hogy beadja a derekát és megáll, lehet, hogy lemond róluk. És azt kapják, amit megérdemelnek, mert Isten szent. És lehet, hogy végig is csak elfogja türelmet. És valaki így látja az Istent, azt fogom kapni, amit érdemlek. Mert Isten megadja az ő névét, meg fogja itt élni. Ez egy törvényeskedés, hozzáállás. És megint, mindenkét hozzáállás az emberek próbálnak, mi a baj itt? Mindenkét hozzáállás próbálnak közvetlenül menni Istenhez. Az Isten egyszerre szent, tökéletes az ő szentség, de tökéletes az ő szeretet is. Mi nem mehetünk csak úgy közvetlen hozzá, mert mi bűnös emberek vagyunk. És Isten hogy fogja feloldani ezt a feszültséget? Ez is előre mutat, hogy mikor jön a közmennyel, ugye? Mikor jön az Isten Mesiás, aki megoldja ezt a helyzetet. És ha jól tudom, ezzel fogunk befejezni, majd ezzel kezdjük. Tehát végülis Isten hozza az ő ítéletét. Tehát hadd imádkozunk, és tegyük egy pontot a történethez. Nézzük meg. Imádkozunk. Mely Atyám, köszönjük szépen ezek a dolgok, amik le vannak írva a Bibliában, és hogy azért vannak leírva, hogy mi tanuljunk tőle, hogy bántál a te népeddel több száz éveken keresztül, hogy a történelemben a te népek hogyan éltek, és hogy te hogyan hűségesen újra és újra kegyelemből viszonyultál hozzájuk. Köszönjük, hogy ezek le van írva, hogy kaphatunk egy képet, hogy te milyen Isten vagy, milyen csodálatos vagy, hogy te egyszerre szent vagy, tökéletes a te szentségedben, de ugyanakkor tökéletes a te szeretetedben. Kérjük, hogy bocsáss meg, amikor egy valamilyen hamis felfogásod van rólad. Tisztíts meg a gondolatainkat. Segíts nekünk megalapozni a mi hitüket a te ígédre, hogy megértsük, hogy valójában kicsoda vagy. Engedj, hogy megértsük, hogy az egész Biblia, az egész írás, a Szentírás Jézus Krisztusra mutat, hogy ő benne van megoldás, ő benne van megváltás. Maradj velünk, kérjünk, áld meg minket ezen a hétvégén. Krisztus nevében. Amen.